Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Kedves hallgatóim, a múlt alkalommal a méréstechnikai alapok fejezetbe kezdtünk, és előre is haladtunk annyiban, hogy osztályoztuk a méréskor elkövetett hibákat. Emlékezzünk rá, hogy az egyik fő hibatípus volt az úgynevezett rendszeres vagy szisztematikus hiba, és ezt többé-kevésbé el is intéztük a múlt előadás végén, azzal, hogy hitelesítési vagy kalibrálási görbe segítségével igazából a pontosnak tekintett, vagy legalábbis nagyon kis hibával működőnek tekintett kalibráló műszer sajátosságait, mintet át tudtuk vetíteni a pontatlanabb műszer skálájára, és hát tulajdonképpen ottan egy kedvezőbb rendszeres hiba tekintetében sokkal jobb skálát tudtunk készíteni. Tehát ezzel nem is foglalkozunk tovább. Emlékezzünk rá azonban, hogy a másik hibatípus volt az úgynevezett véletlen hiba. Hát ha még egy pillanatra visszagondolunk, ez a szisztematikus hiba, ez tulajdonképpen a mérési eredményünket eltorzította. Alapvetően a mérőrendszer tökéletlenségéről van szó itt. A környezeti zavarás és a leolvasási pontatlanság az kisebb mértékben játszott közre ebben a szisztematikus hibában. Ellenben a véletlen hiba az nagyobb részt ezen másik két hiba forrásra megy vissza. Tehát nézzük akkor a véletlen hibát. Véletlen hiba. Kérem szépen, elmondhatjuk, hogy ez valamilyen nagyságban minden esetben jelen van, minden egyes mérésnél. Azt mondhatnám, hogy a mérés eredményét terheli. Így. Valahol a háttérben létezik egy általunk ismeretlen pontos értéke az X mennyiségnek, amit mérni akarunk, igaz? Hát mondjuk, hogy ez nem egy időben változó, most egy stacionárius időben állandó, mérni akarjuk, de a mérési hiba források miatt nem fogjuk a pontos értéket kapni a rendszer kimenetén, hanem valamilyen hibával terhelt. Tehát legyen X index P az ismeretlen pontos érték. Ezt szeretnénk megtudni igazából a mérés célja, ennek a megismerése. Hát ezt hibával terhelten tudjuk megismerni. A mérési eredmény vagy eredmények, mert ismételni fogjuk, x1, x2, és így tovább xn számok. Mit tudunk róluk mondani látatlanba? Azt, hogy nem nagyon fognak egymástól eltérni, és az xp érték körül valahogy elhelyezkednek, igaz? Mindig a véletlen hiba véletlentől függően, úgy mondjuk, pluszba, mínuszba valamilyen hát eltérés lesz. Az abszolút hiba értelmezhető lenne úgy, hogy az x mért értéket, és összehasonlítom a pontos értékkel. x-xp. Ezt fogom elnevezni nagy H-val, és pedig Hx-nek. Az x mennyiség abszolút hibája. Ideírom, mért hibával terhelt, és ez pedig pontos, ezt nem ismerjük. Ez pedig az abszolút hiba. Hát ha ránézünk erre, akkor a X-nek a véletlen változását az XP körül, az is jellemezni fogja, hogy ez előjeles. Pozitív vagy negatív. Így. Kérném szépen, az X mérési eredmény hibával terhelt, ingadozó, azt fogom írni, hogy az X mérési eredmény valószínűségi változónak bizonyul. Valószínűségi változónak bizonyul, és félkiáltó jelet tettem oda, mérésről mérésre ingadozást mutat. Nem nagy mértékűt, az a bizonyos véletlen hiba terheli, amit itt láttunk. Mérésről mérésre. Mit kell mondanom? Látszólag azonos körülmények között végzem a mérést. Látszólag, mert sok mindent nem tudunk figyelemmel kísérni eközben. Milyen a rezgés állapot, pont milyen szögből néztem rá a műszer skálájára, hogy változott a hőmérséklet vagy a páratartalom időközben. Tehát ezek a hatások ott vannak. Mérésről mérésre látszólag azonos körülmények körülmények között, vagy mellett is más és más értéket vesz fel. Hát azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ez ennek a valószínűségi változónak egy realizációs sorozata lesz, ez a mérési eredmény sorozat. Ide írhatjuk, hogy lesz az X1, X2, és itt tovább XN. Az X-val vált realizációs vagy mintasorozata, vagy statisztikai mintasorozata hát ez rendben van, úgy körülbelül látjuk, miről lehet szó. És talán egy vázlattal folytassuk egy picit, hogyha leírták, ezt lejjebb viszem, kicsit a talán látható lesz azért így. És akkor itt folytatnám a dolgot, hogy hogy néz ki. Tehát fölveszem a számegyenest itt egy példányba, R plusszal, félegyenesként, ezen sorakoznának a mérési eredményeink, igaz? Vehetem, hogy itt nulla van. Hát fölteszem, hogy pozitívak ezek a mérés, nem biztos, adott esetben lehet előjeles a dolog, a hiba az persze majd látszik. Kérném, ide bejött az X1-es, megmértem. Elvileg függetlenül az előző eredménytől ismétlem a mérést. Tudnélik, arról van szó, hogy ezt a véletlen hibát egész pontosan meghatározni nem lehet, hogy mekkora, jellemezni lehet a bizonytalanságot. Mi a bizonytalanság? Az egy valószínűségi számérték lesz, erre is rátérünk rövidesen. Az pedig úgy fog történni, hogy a mintavételt, a méréseket ismételve megpróbálunk információt kivonni mégiscsak erre az ingadozásra nézve. Ez sikerülni fog, mert hát majd a valószínűségi változót fogom pontosan definiálni. Mondjuk itt lenne a kettes, ugye léptékben megnöveltem, ami ekkora szórást mutat mérési eredmény, ott valami a mérőrendszerrel nincs rendben, de a szemléltetés céljából most vegyük nagyobbra, hogy valamit lássunk különben. Sűrűn torlódnának, és egymáson lennének majdnem a kijövő értékek. Ide bejöhetne az X3-as. Akkor folytathatnám ezt a fölrakás a mérési eredményeknek, valami ilyesmi adódna. látjuk, hogy ahogy végzem a méréseket, a mérések sorszámaként adódó eredmény korán sem rendeződik el egy, mit tudom én, kisebb vagy nagyobb reláció szerint. Itt volt az első, a második itt van, a harmadik idejön, x, itt a négyes, és folytatom valahol itt van az xn, n darabot, n-szer mértem. De ha most ráhunyorítanak erre az ábrára egy picit, akkor elég nyilvánvaló, hogy valahol kirajzolódik egy olyan, ahol ez sűrűsödni akar. Ide ráírhatnám, hogy ingadozási közép. Hát most a háttérben megbújó, számunkra ismeretlen XP pontos értéket valahol ezen ingadozási középpel kell azonosítanunk. Mondjuk azt, hogy sikerült úgy meghúznunk, hogy ez pont az XP lenne. XP, és akkor azt mondjuk, hogy ezt jelöljük egy nagy M X-el. Itt arról van szó, hogy az X valószínűségi változónknak a várható értékével azonosítottuk. Hát előre ugrottam egy kicsit. Nézzük tehát a definíciót a következőképpen. Az olyan X-eket, amelyek értékét előre megmondani vagy megadni nem lehet. Hát ez a mérési eredmény. Senki nem mondja meg pontosan, hogy egy adott mérésnél melyik fog kijönni ezek közül. Azonban az X-nek két határ közé esése mit tudok mondani? Két határ közé esésének a valószínűségét ilyen határ közé vagy ilyen határ közé becsülni lehet. Mintasorozat, ezek a mérések. X1, X2, és itt a XL. Kiértékelésével becsülni lehet. Most jön még, hogy akkor miről is beszélek. Most jön a lényeg, az, amit mondani akarunk, valószínűségi változónak nevezzük. Az olyan X-eket, itt van, ami ilyen és ilyen, valószínűségi változónak nevezzük. Sőt, többes számban. Hát kérném szépen, azt mondja, hogy már itt az előbbiekben utaltam rá, hogy a mérési eredmény ezen ingadozó tulajdonsága következtében előre nem tudom megmondani, mekkora lesz egy konkrét kimenetel, valószínűségi változónak tekintendő, és így kezelhetjük. Na most, ha ez valószínűségi változó, akkor őrán nézve ez a mintasorozat, ez a bizonyos statisztikai minta, ez információt szolgáltat, ennek a használata lesz majd a mi feladatunk. Tehát a valószínűségre hogyan fogunk tudni valami becslést kapni? Hát megmondom előre, megszámoljuk bizonyos szempontból a kedvező eseteknek a számát, középiskolában tanultak, és elosszuk az összes esetek számával. Miről van szó, ezt majd látjuk mindjárt. Hát a definíció a következő lesz még, amit itten érdemes fölvenni. Az X valószínűségi változó, val változó egyszerűen, vagy val vált, ingadozási középértékét várható értéknek nevezzük, Hát kérném szépen, várható értéknek. Hogy az első információt adja erről az ingadozásról, mi körül ingadozik. Jele micsoda? Így lesz. MX, ugye, médió, közép, vagy angolul mean, néha irodalomban fogják látni nagy E-vel, jelölik expectation, vagy Erwartungswert. M, jó, középérték. Hát kérem szépen, ezek után itt van a várható érték, e körül ingadozik a mennyiségünk, és ez az MX megadja az XP-t. Tehát feladat most már a számunkra ebbe a mérnöki kontextusba. MX egyenlő XP megalapozott becslése. Az X1, X2 és így tovább, XN minta mérési adatsorozat, függetlenül megismételt méréseket. Ugye biztos csináltak már mérést, lehet, hogy planiméterrel már mértek, nem egyszer járták körül azt a zárt tartományt, hanem többször, mindegyik egy kicsit mást adott, vagy akármilyen más mérést, ha csináltak, surlódási tényezőt, teljesítményt, többször elvégezték, és hát abból egy a hiba, és pedig a véletlen hiba kiszűrésére a mérés bizonytalanságát egy kicsit behatárolva próbáltak középértéket és szóródást jellemezni, tehát a minta mérési eredmény sorozat. Alapján. Hát ez a dolog tulajdonképpen a matematikai statisztikának a egyik alapproblémája. Mi most csak alkalmazás szempontjából, hiszen rá vagyunk szorulva, hogy valamit próbáljunk a mérés eredményeinknek a bizonytalanságából azért kiszűrni. Jó, becslését a ingadozási középnek. Hát amit használni fogunk, az a becslés számtani közép. Erre fogunk támaszkodni. Na mostan bizonyos dolgokat persze meg kell néznünk, ha mindegy, megyek a másikra. Tehát a következő kép néz ki. Hát mondom azt, hogy legyen akkor a gondolatkísérletünk eredménye, legyen a mérési adatsorozat, ide írjuk azt, hogy FGTL, ezt a rövidítést jó megjegyezni, független, igaz? Független mérések egymás utánja adja, független mérések adják, és akkor azt mondom, hogy X1, X2, XN, tehát N számú független mérés volt. Hát ugye egy olyan 3, 4, 5, 6 az a minimum, hogy annyiszor megmérjük. Az a kérdés, hogy milyen nehézség van a mérés ismétlésével kapcsolatban. Lesz olyan dolog még a mai napon, hogy elmegyünk egy N egyenlő 30-as határértékhez, és 30 alatt valamit csinálunk. Általában azt jelenti, hogy a műszaki méréseknél ez a 30-as szám egy ilyen felső korlátként valahol megfogalmazódik. Tehát egy minden esetre N számú független mérés volt. Fontos megjegyezni, ez minden mérnöknek tudni kell, pontosan ebből a mérés ismétlésből kivonható információ érdekében azt mondjuk egy rövid kis mondattal, egy mérés nem mérés, hiszen egy mérés a véletlen hibával terhelt, valamit letette, kész. semmit nem tudok, hogy a következő hova menne. Ennek következtében, ezt mindig mondjuk, egy mérés nem mérés. Tehát nekünk a véletlen hiba valamilyen kezelése érdekében mondom 3, 4, 5, 6, de ha lehet 10 fölötti mérésismétlést végezzünk. Hát kérném szépen, az MX becslése matematikai statisztikába a számtani átlag, másfajta becslés is lehetséges, de mi ezzel fogunk foglalkozni most kizárólag. Számtani, azt mondtam közép, jó, vagy aritmetikai átlag, más szóval. Azt fogom mondani, hogy lesz egy X felülvonás, kérném szépen nálunk itt a általános járműgéptanba felülvonás átlagolást jelent. Vektorok aláhúzva lesznek. És meg kell mondani, hogy ez az átlag hány elemű mintából került meghatározásra. Most még mielőtt tovább írnám, egy picit azon gondolkodjunk el, hogy jöttek egymás után a véletlen hibával terhelt mérési eredményeink, ott van a rajzon. Ha én kiszámolok ezekből a véletlen hibával terhelt mennyiségekből akármilyen számot, összegzéssel, osztással, az eredmény is bizonytalansággal terhelt lesz. Tehát ezen a ponton jól figyeljük meg, hogy az átlag maga is valószínűségi változóként jelenik meg. Szerencsére a szóródása neki az jóval kisebb. Azt is megnézzük majd, hogy az mennyi. Szóródást még értelmeznünk kell. Ez is egy valószínűségi változó. Definíció szerint hogy néz neki? Azt mondjuk, hogy átlagot készítünk. X1 plusz X2 plusz és így tovább. Kérem szépen, egy képletnek a helyes leírása. Műveleti jel 3 pont, következő műveleti jel. Xn, akár kézzel, akár számítógépbe, ha pötyögik, akkor ez a helyes. N. És akkor számunkra a következő felírás lesz. 1 per n-et kiemelek, adjuk össze i egyenlő 1-től n-ig a mérési eredményeket. Hát itt lenne az a képlet, ami az első lépés, amikor a mérést elvégezték a gyakorlaton, első dolog a számtani közép meghatározása, mégpedig N elemhöz tartozó számtani közép itt van. Egyszerű a dolog, látjuk, hogy egy lineáris kombináció tulajdonképpen, egyenletes súlyjal, 1 per N súlyjal súlyozzuk az egyes mérési eredményeket, és ami kijön, az a bizonyos közép érték. Tehát azt lehet mondani, hogy az MX, XP egyenlő MX, ennek egy becslése lesz, hibával terhelve. Kérném szépen, a várható érték az egy konstans. Ide írjuk még. Az MX konstans. Véletlentől nem függ. És oda már nem függ. Tehát ez a konstans... Az XP-vel azonosítottuk, ugye az általunk keresett, amit nem ismerünk, amit meg szeretnénk tudni. Ez eddig jó, egyenlő, de itt most már csak egy becslésről van szó. Ez lesz az XN átlag, így van. Valószínűségi változó. Hát kérném szépen, a következő kellemes dolgot lehet elmondani, hogy ez az XN átlag ugyan szintén mutat egy kis ingadozást, de a középértéke megegyezik a keresett XP-vel, tehát XN felülvonás tulajdonsága az MX úgynevezett torzítatlan becslése. Azt kellene elmondanom, hogy ugyan mondtam, hogy XN átlag is ingadozik, de ő neki a várható értéke megegyezik a torzítatlan becslése. Torzítatlan becslésről akkor beszélünk, biztos, hogy statisztikából egy kicsit már tanult a középiskolában, láttam a kislányomnál, és ez így volt. Úgyhogy ez a dolog, ez érthető lesz, valami olyasmit jelent, hogy a becslés várható értéke, ez az. Megegyezik az eredeti mx várható értékkel. Hát sokat lehetne itt magyarázni róla, hogyha az ember elképzelni, azt tudják, hogy az n-elemű mintát egyszer kivettem, és kiszámítom az átlagot. Lesz egy x-en felülvonás. Ez semmi egyéb aritmetika. De hogyha újból vennék egy n-elemű mintát, mit mondhatnánk egész biztosan? Nem ugyanazokat a számokat kapom. Az újabb n-sorozat elemei mások lesznek, mint az első n-elemű sorozat. Vagy igaz? Mások a véletlen hibák. Kiszámítom ebből az x-en átlagot, egy picit más lesz, igaz? Nem sokkal, de kisebb, de egy kicsit más lesz. Ugyanígy folytathatnám, az is pont így ingadozik. Tehát ha eredetileg itt volt nekem a x-nek az ingadozása, ez itt a x-nek az ingadozása. X ingadozása. Ugye itt az r plusz ment. És akkor ugyanitt megnézném, hogy kiszámítom a több ilyenből hol ingadozna a xn átlag. Azt látnám, hogy itt van az elméleti ingadozási közép. A várható érték, és azt látnám, hogy ez itt pedig xn átlag ingadozása. Hát nem sokára oda jutunk még a mai előadáson, hogy megismerjük a harang görbének a szerepét itt, vagy Gauss eloszlásnak. Ennek valami ilyen jellegű eloszlás felelne meg. Azt nézném, hogy egyes intervallumokban milyen valószínűséggel esik, akkor a hozzátartozó átlagbecsléshez egy sokkal magasabb és kisebb szórású sűrűségfüggvény, nevezzem meg, tartozik majd. Ezt látni fogjuk, ezt csak úgy egy első blikre próbáljuk érzékeltetni a dolgot. Na mostan akkor a szóródást kellene jellemezni a középérték körül. Következő feladat. A mért x1, x2, xn eredmények mx, illetve hát mx-et nem tudjuk, csak becsülni tudjuk, amit tudunk nézni, az az xn átlag körüli szóródásának jellemzése. Hát kérném szépen, a szóródás az már itt az ábrámon látszik, több változat van. A mérési hiba miatt tehát az x1-xn sorozat elemei ottan elhelyezkednek valahogy, kicsit sűrűsödnek az ingadozási közép közel környezetében, ugye? Viszont hát valami mérőszámra lenne szükség, hogy mekkora ez az ingadozás. Ez a szóródás. Szóródásának jellemzése. Hát a szóródásnak a jellemzésére két-három gondolat is jöhet, hogy az hogy nézne ki. Hát kérem szépen, talán azt a dolgot most kipróbáljuk. ezt meg itt le, és akkor a szóródást, hát mi lenne az első gondolat? Lenném a legnagyobb mérési eredményt, meg a legkisebbet. Kettő különbsége egy intervallumot meghatároz, abba helyezkedtek el a konkrét mérési eredmények. Első lehetne ez a terjedelemnek nevezett jellemző a szóródásra. Ugye egy intervallumot ad meg. Tehát, első dolog terjedelem. Errel jelöljük, az egy angol szóból jön, hogy lenne a range, és akkor azt mondom, hogy maximum XI definíció szerint hát talán így. Az egy jól meghatározott szám. Ott látjuk a fölrajzoltat, vagy itt még itt lenne tulajdonképpen a terjedelem, azt mondjuk. Egy ilyen hosszú intervallum. Hát egyáltalán nem biztos, hogy szimmetrikus, és ennél azért adódik egy kedvezőbb lehetőség is. Jönne a másik gondolat, hogy az ember azt mondja, hogy hát megnézem a abszolút hibának az alakulását. Ez kiderül, hogy nem lesz jó. Ugye a HI az volt nekünk XI minusz XN átlagként értelmezhető. Ezt tudnám számítani, mégpedig I egyenlő 1, 2, 3 pont N-re. Ezek az abszolút hibák. Hát ha még X-nek is adhattam volna ennek egy indexet, mondjuk legyen XI. Ezeket ki lehet számolni. És akkor egy hipotézis szerint azt mondanám, hogy én fogok adni egy jellemzőt, amit ezeknek az abszolút hibáknak az átlagaként fogok venni. Tehát legyen egy A-val jelölt érték, definíció szerint úgy néz neki, hogy HX1 plusz HX2 plusz és így tovább HXN per N. Na most én azt állítom, hogy ez nem lesz jó, mert ez mindig zérus. Egyenlő 1 per N-szer szumma HXI. I egyenlő 1-től N-ig. 1 per N-szer szumma, mi van ide írva, I egyenlő 1-től N-ig, XI minusz XN átlag. Ezt kéne kiszámolni. Hát kérném szépen, ez az összeg, ez mindig zérus. Hogyha elvégzik a műveletet, akkor szépen kiadódik a dolog, hiszen mi lesz itten tulajdonképpen, ha ezt elkészítem? Ugyanis, na ide megcsináljuk, jó? Azt mondja, hogy 1 per n-szer szumma xi, i egyenlő 1-től n-ig, és ebből le kéne vonni, 1 per n-et leírom, és mivel ez konstans, n-szer xn átlag. Szóval egyenlő, erről megtanultuk, hogy ez nem más, mint pont xn átlag, ugye? Xn átlag mínusz, itt lehet egyszerűsíteni, xn átlag egyenlő nulla. Bizonyítás kész. Na hát ilyen egyszerű legyen minden matek feladat. Jó? Hát ez nem jó. Ez az átlagos eltérés A-val jelölt, ez nem megfelelő. Valamit kell csinálni, hogy mi az oka, azt is látjuk azért. Hát arról van szó, hogy egy ilyen átlagképzésnél a HI abszolút hibák előjelesek, és egymást mintegy kioltják, ugye? A középhelyzettől nézve jobbra-balra elhelyezkednek, középértékük, mint itt kiadódik, definit, zérus. Na, tehát A nem alkalmas. Kérem szépen, nagyon sok esetben különböző feladatok és mérnöki problémákban még inkább fontos dolog, hogy kizárjuk valamit, ami nem alkalmas. Itt most megtörtént egy nem alkalmas valaminek a kizárása. Nem alkalmas. Jöhet a hármas, átlagos négyzetes eltérés. Ez már nem lenne rossz, úgy érezzük, hogy ha tetszik, átlagos négyzetes hiba. Miért érezzük azt, hogy ez ezzel valami már jobb lesz? Kérem szépen, a probléma az előzőnél, ennél az A-val jelölt becslésnél az volt, hogy plusz-minusz előjellel váltakoztak. Most azonban, ha az eltérést vagy a HXI-t négyzetre emelem, az biztos, hogy nem negatív. Na, ez segít akkor, és a következőt fogom csinálni. Lehetne ennek adni egy jelet. Sigma N elemből fogom venni, a szigmát szépen próbálom leírni, ne legyen ebből. Tehát a szigma az egy kis görög szigma. Ugye tudják, hogy ez a nagy görög szigma, ez a szumma jel, ez a nagy görög szigma. A kisi betű az meg így néz ki, szigma. Mire használták középiskolában? A szakító szilárdságnak a jelölése volt valószínűleg ez a standard, ha erről tanultak. Na jó, szigma N. Hát kérném, szigma N négyzetet veszek, az a következőképpen vehető. Mit mondtam? Átlagos négyzetes eltérés. Ide fogom fölírni azt, hogy HX1 négyzet plusz HX2 négyzet plusz és így tovább HXN négyzet. Tehát abszolút hibáknak mi előjelesek voltak, de a négyzetre emelés mintegy egyenirányította őket, nem negatívvá alakította. A négyzet mennyiség nagyobb egyenlő zérus. Tehát ebből ilyen gond nem lesz. Elosztom ennel. Vagy ami ugyanaz, így néznek ki, hogy 1 per n-szer szumma i egyenlő 1-től n-ig, és akkor itt be kéne írni, hogy mit is csináltam, hát ezeket a hibákat vettem a négyzeten. Itt van felírva, ennek átlagos négyzetes eltérésnek a négyzete van felírva, ebből jön tulajdonképpen maga a szigma n, ami a következőképpen néz neki, négyzetgyök vonandó, akár így is írhatom, 1 per n-szer, szumma i egyenlő 1-től n-ig, xi minusz xn átlag a négyzeten. Na hát ezt kell figyelembe vennünk, ez lehet a számításnak az alapja. Csak hogy van ezzel egy gond, nevezetesen sajnos ez nem torzítatlan becslést szolgáltat. Ehelyett egy kicsit javítunk, és gyakorlaton bizonyára már látták, hogy a fránya n helyett a nevezőbe mit írtunk be? N-1-et. Ez olyan egyszerű dolog, amit első lépésben hallgatónak megáll az esze, hogy hogy a csodában lesz belőle N-1. Lesz belőle, most nem fogjuk bizonyítani, könnyen bizonyítható egyébként, csak kicsit hosszadalmas. Torzítatlanná lehet tenni ezt a becslést azáltal, hogy az n-hez hozzányúlok. A probléma abban áll, hogyha az n-nel osztok, az a szórás ez kisebbnek adódik, igaz, mint ami a torzítatlan esetben kívánkozik, hiszen a nevezőben egy nagyobb mennyiség van, a teljes érték kisebb lesz. Az lesz a helyzet, hogy ezzel számolva olyan nagy tragédia nem történik, de különösen kis n esetén a szórást alulbecsülöm vele. A torzítatlan esetben viszont a helyes nagyságrendben tudom meghatározni. Ehhez tartozik egy dolog, amit mindjárt megnézünk még egy pillanatra, és akkor ez éppen jól ki is jön. Itt egy picit hadd hozzam ezt le, ha leírták. Tudnélik, az a helyzet, hogy van valahol a háttérben egy létező elméleti szórás négyzet, amit vizsgálnunk kell, nézzük, hogyan alakul ez. Hát kérném szépen, a dolog úgy néz ki, hogy olyan fontos dolgot írok, ami az egész tanulmányaikat végig fogja kísérni. Elméleti szórás négyzet. 100 fogalom, egy várható érték lesz, de hogy minek, azt mindjárt látjuk. És hogy miért szórás négyzet, az is kiderül, mert benne valami négyzetre emelés keletkezik. Az x-val vált számértékű jellemzője. Számértékű, sőt, nem negatív. Hát az első dolog az, hogy x, az val vált. Tudjuk, ez a mérési eredmény kontextusában számunkra jó. Készíthetjük ennek elvileg a várható értékét, 2, az már egy szám. Mx meghatározott. Legalábbis elvileg. Mit mondanának, hogyha kérdezném kórusba, ez az x ingadozási közepe, ami körül elhelyezkedik az egyes realizáció sereg. Jó? 3-as, készíthető x minusz mx. Hát kérem szépen, arra tessenek figyelni, ez egy különbség. X az véletlenszerűen ingadozik. Ha levonok belőle egy konstanst, meghatározott, konstans érték. Az eredmény, hoppá, az eredmény továbbra is ingadozni fog, csak arrébb tolja azzal a konstanssal, igaz? Tehát ez egy valószínűségi változó, készíthető valószínűségi változó, hiszen x az volt 3, 4, készíthető, ez előjeles azonban, lehet pozitív, negatív értéke. Készíthető x minusz mx négyzete. Na erről biztos tudom, hogy nem negatív, de továbbra is valószínűségi változó, tehát ingadozik. Nem negatívval vált. Na és akkor, ha viszont valószínűségi változó, akkor készíthető, vehető ennek várható értéke. Vehető a 4, várható értéke. Ez adja a szórás négyzetet. Ez egy számérték, nem negatív. Négyzetet. Nézzék, én megpróbálom ilyen lépésekre lebontva. Szerintem még aki csak kevéssé foglalkozott vele, annak számára is ezt végigolvasva nyilvánvalóvá válik. Ennek a neve nagy D négyzet X. Definíció szerint, tehát akkor mit írjak? Azt mondtam, hogy az előbb elkészített négyzetes, azaz nem negatív valószínűségi változó várható értékét veszem. Mi volt a szimbolika? Kiadom az M-et, venni kell a mögötte álló valószínűségi változó ingadozási közepét. Kiadom az M-et, venni kell a mögötte álló x minusz mx, nem negatív, ugye négyzeten van, valószínűségi változó középértékét, az biztos tudom, hogy nagyobb egyenlő nulla. Ez már számjellemző, tehát nem egy valószínűségi változó. Így. Kérem szépen, ezt most így akkor jó, szépen leírják, és akkor a szünetet megkezdjük, utána azt fogjuk megnézni, ezt hogy lehet becsülni. Már egy becslésünk van ezzel a sigma n négyzettel, a javítás az n-1-jel történik, és akkor azt is megpillantjuk, hogy mire lehet használni ezt a szigmát. Kérem szépen, jobbra-balra fölmérem a középérték körül, ha kétszerest mérek föl jobbra, kétszerest balra, kapok egy olyan intervallumot, amiben a mérési eredményeknek körülbelül 95%-a biztos beleesik. Ez számomra, mérnök számára egy tájékozódási pont. Ha hármat vennék, plusz három szigma, mínusz három szigma, azt mondanám, kérném, gyakorlatilag biztos, hogy az összes mérési eredményt ebbe a plusz három szigma, mínusz három szigmába várhatom. Folytatjuk. Jó. Hát kérném szépen, a megismert szórásnégyzet fogalom az egy biztos viszonyítási alap a szóródási viszonyok megítélésére. Tehát volt ez a szórásnégyzet, láttuk, hogy ez egy jól meghatározott, nem negatív mennyiség, és egy számérték, nem valószínűségi változó már, tehát ez számjellemző. Ehhez az elméleti értékhez lehet viszonyítani a becsléssel meghatározott közelítő jellemzőinket. Az első volt az a sigma n négyzet, ez a empirikus szórás négyzet. Azt mondjuk, hogy a D négyzet X-hez viszonyíthatjuk a sigma N négyzet tapasztalati szórás négyzetet. Ez egy valószínűségi változó. És ez a bizonyos sigma n négyzet, mely sigma n négyzet valószínűségi változóval vált. A minta függvénye. Tehát ez egy véletlen ingadozásnak alávetett, lehet beszélni a várható értékéről. Na most a probléma abban áll, hogy sajnos ez a sigma n négyzet a d négyzet x-nek torzított becslése. És ezért nem használjuk igazából, hogyha az n kicsi. Mindjárt látjuk, hogy mit használunk. És ez a torzítás abban áll, hogy a várható értéke a sigma n négyzetnek, mint valószínűségi változónak nem egyezik meg a d négyzet x-el. Ez a probléma. Na mostan a kiküszöbölés egyszerűen történik. Képezzük a korrigált, tehát javított empirikus szórás négyzetet. És pedig a képzése így történhetne, hogy én veszek egy SN, tehát N-től függ a mintaszámtól. Jelölése SN csillag a négyzeten. Definíció szerint, következő, amíg nincs gyök, csak négyzeten, így néz ki, szumma, I egyenlő 1-től N-ig, I egyenlő 1-től N-ig, na most ide bejönnek a mérési eredmények és a kiszámított átlaguk. Ha ezt írnám, akkor nem lennék okos, mert az előjelek ugye kiejtik egymást, az egyenirányító hatása ennek a négyzetnek jótékonyan jelentkezik, így most már a számláló nem negatív, és a nevezőben az eddigi n helyett n-1 szerepeljen. Hát ez helyére teszi a szórás becslését, és mindig ezt használjuk, hogyha n az kisebb, mint 30. Ha n kisebb, egyenlő 30 a mintaszám. Gyakorlatilag mondtam, a műszaki méréseinknél ez mindig így van, egy nagyon kevés kivétellel, és akkor hát ugye tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy készíthetők a ennek gyökei, a gyökös mennyiségek is, hát lenne egyszer egy szigma n, ami definíció szerint négyzetgyök, pozitív értékkel véve nem írom ide, szigma n négyzet és sn csillag, ami viszont négyzetgyök, itt kiírom, hogy mi az, ezt használjuk és számoljuk mindig, ne felejtsük el a négyzetet, i egyenlő 1-től n-ig, és itt van a nevezőbe az n minusz 1, tehát ez lesz a számunkra korrigált empirikus szórás, a D becslése. És miért jó ez? Korrigált empirikus, ugye empirikus mit jelent? Tapasztalati. De azt nem mondjuk sohas, hogy empirikus tapasztalat, mert akkor kétszer mondtam ugyanazt, csak ugye? Tehát vagy tapasztalati, vagy empirikus. Korrigált empirikus szórás. Kérem szépen, a torzítatlanság hogyan jelentkezik? Hát ez egy picit akkor kéten visszaviszem, hogy azért le lehet írni, hogy elérjem a felső részt, és akkor a torzítatlanság kimutatása erre a becslésre nézve úgy szól, hogy ha venném a várható értékét az SN csillag négyzetnek, mint valószínűségi változónak, akkor pontosan megkapnám a D négyzet X-et. Tehát a becslésre használt mennyiség várható értéke megegyezik az elméleti értékkel, a körül ingadozik legalábbis. Minél nagyobb az n, annál inkább nem csak a várható értéke, hanem az SN csillag is, SN csillag négyzet is közel egyenlő lesz D négyzet X-el. Hát sok minden következmény van, ami most még nem áll össze egységes anyaggá. Nekünk itt a gyakorlati eljárás az, amit hát megalapoznunk kell egy kicsit. Mérünk n-szer, első lépés átlagszámítás, második lépés korrigált empirikus szórásszámítás, és a harmadik pedig a mérési eredmények elhelyezkedésével kapcsolatos intervallum valószínűség becslése. Na hát erre fogok menni inkább. Így. Kérlek szépen. Mérési eredmények osztályba sorolása. Sorolása. Először gyakoriság, utána relatív gyakoriság, végül sűrűség. És relatív gyakoriság sűrűség. Gyakoriság sűrűség, és nagybetűkkel írom, hisztogramok. Hát azok sajátos oszlopdiagramok, amik a középiskolás matematika könyvbe jelentkeznek, mennyire én azt nemrég láttam. Hát következő dolgot lehetne nézni. Ha én venném a egyenesemet, amelyik legyen megint a kiindulásnak megfelelően egy pozitív, itt van. Hát kérem szépen, a mérési eredményeket rátehetem erre, megint hát felnagyítva fogom az eltéréseket. Első eredmény, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik, tizenegyedik, tizenkettedik. Ezek voltak a méréseim. Itt vannak. Hát mostan azt fogom csinálni, hogy megpróbálom osztályba sorolni őket a következőképpen. Egy ilyen osztályba sorolást próbálnék készíteni itt alatta. Egy kicsit a rajznak is a helyes alakulása érdekében vettem így föl. Azt mondhatom, hogy van itt egy delta x1-es intervallum, amit így vettem föl, hogy egyik vége zárt, másik vége nyílt, abból a célból, hogy egyértelműen eldöntsem, hogy melyikbe sorolom, itt meg le is zárhatom a végét. Delta x1, delta x2, és tovább végül egy delta xn. Tehát hány intervallumon van? Első, második, n-edik. Itt pedig van n számú mérés. Hát azt azért ne halasszuk el, hogy kicsit hunyorítva ránézve azért meg tudjuk állapítani, hogy körülbelül itt kéne legyen neki a xp egyenlő mx várható értéke. Azt azért mindig megtesszük, ugye? Hát ott van, ingadozási közép. Jó. Hát most akkor lehetne készíteni gyakoriságokat. Azt mondanám, hogy f egy mérési eredmény esett az első delta x-be, delta x1-be. F egy darab. Aztán a kettesbe, delta x2-be f2. És itt pedig fn. Mit tudok mondani? Summa fi, i egyenlő 1-től n-ig, adjuk össze. Mennyi lehet? Hát ahány minta elemen volt, annyi kell legyen. Ezek a gyakoriságok. Természetes számok a mi esetünkben. Ha a felosztás elemet rövidebbre venném, lettek volna olyanok is, amelyek üresek, nincs benne mérési eredmény, igaz? Nem jó az olyat sem, mert ilyen foghíjas oszlopdiagramot kapok. Tehát van egy kedvező intervallumhoz megállapítás is a háttérbe. Hát ugye nulla is lehet esetleg. Tehát akkor nullával kibővített természetes számkör lehet itt a gyakoriságoknak a... Ugye minden fi nagyobb egyenlő nulla. Minden íre nem negatívak. Ezt is tudjuk. Hát most akkor készítünk egy fajlagosítást. Azt nézzük meg, hogy az összes mérési eredmények közül milyen arányban estek az egyes intervallumokba. Hát akkor csináljam azt, hogy kedvező esetnek tekintem azt, hogy az i-edik intervallumba esett fi, elosztom az összes kísérlet számával. Kísérletnek tekinthetem most a mérési eredményeknek a beérkezését. N darab ilyen volt. Kedvező esetek száma per összes esetek száma ad egy relatív gyakoriságot. Hát úgy néznek ki, hogy f1 per n, f2 per n, és itt tovább végül fm per n. Hát most mit tudok ezekről mondani? Kirajzolódik egy tulajdonság, ami bennünket ezen arányszámokkal kapcsolatban megérint, nevezetesen. Az lesz, hogy a summa
f i per n i egyenlő 1-től n-ig, az mennyi lesz?
Egy olyasmire gondolok, hogy az biztos, hogy a felrajzolt szituációban egy mérési eredmény valamelyikbe beleesik, igaz?
Hát úgy lett fölvéve.
Valamelyikbe beleesik most. Ez körülbelül azt jelenti, hogy annak valószínűsége közel egységnyi, hogy valamelyikbe esik. Valóban ez az összeg, ez egységnyi lesz. Relatív gyakoriságok összege 1.
Miért? Ugye a összegzés az azt jelenti, hogy hát a 1 per n-et ki lehet emelni, summa f egyenlő n, n per n az 1. Tehát miért? Ezt mindenki szépen nézze meg. Nagyon egyszerű.
És akkor most jön a következő dolog, hogy ez most egy olyan diagram, oszlopdiagram lesz majd az egyes osztály közepekre föltehető, amelyiknek az ordináta összege az egységnyi. Előzőnek az ordináta összege n volt. Akkor most mi lesz a helyzet? Hát ezeknek az összege egységnyi, próbáljuk meg normálni. Relatív gyakoriság sűrűségek. Milyen sűrűségről lehet szó? Nyilván nem a tömegsűrűségről. Megmondja a neve, gyakoriság sűrűség. Hát valamire vonatkoztatni kell. A tömegsűrűséget térfogategységre szoktuk vonatkoztatni, igaz? Mennyi tömeg van valamekkora, vég, majd lesz még. De mostan itt a mi dolgaink a számegyenesen jelentkező történések. Azt lehet mondani, hogy azt nézem, hogy egységnyi hosszú intervallumba esésnek mi a relatív gyakorisága, tehát lesz f1 per n-szer delta x1, elosztom az intervallum hosszával. f2 per n-szer delta x2, és így tovább végül fm per n-szer delta xm. Hát ugye az egyszerű eset akkor adódik, ha a delta x-ek egyformák, akkor ugye kisebb a gond az ábrázolásnál is, ha nem egyformák, akkor számolni kell a megfelelő értékkel. Ha mit tudok ezekre mondani, ha kiszámítanám ezt az értéket, hogy szumma i egyenlő 1-től n-ig, ide fölvenném ezt az fi-t per n-szer delta xi-t, és még megszoroznám delta xi-vel. Mennyi lenne ennek az értéke? Hát látjuk, hogy a delta xi-vel lehetne egyszerűsíteni, és az érték az előző összegre mutat, egységnyi. Na most viszont ez egy kis terület lesz, majd látjuk az ábránkon, most még talán nem kristálytiszta ez, egy terület, ilyedik dolog, ezeknek az összege egységnyi. Na hát próbáljuk akkor ezeket a diagramokat elkészíteni most már, a hisztogramot magát, mint mennyiséget. Hát akkor első dolog lehetne gyakoriság hisztogram. Veszem a koordináta rendszeremet, egy x tengelyt, és ide föl fogom tenni az f-et. Ugye gyakoriság az frekvencia. A frekvencia a szó alapjelentése az, hogy gyakoriság. Az, hogy a elektrotechnikában azt számoljuk, hogy hányszor, milyen gyakran változik a váltakozó feszültség előjele egy szekundum alatt, az is frekvencia hercben. De alapjelentése a gyakoriság. Gyakoriság. Nézzük a dolgot. Itt volt nekünk föltéve 5 intervallum. Így. Itt volt a delta x1, delta x2, és itt tovább végül az utolsó, az m-edik delta xm. Na most kérném szépen 0, 1, 2, 3, 4. Itt van. Akkor most az ábrázolás nem nehéz, mert leolvassuk, hogy milyen gyakoriságok vannak. Hát úgy próbáltam csinálni, hogy az elsőben van 2, 1, itt meg lehet húzni a lépcső magasságát. Másodikban lenne mondjuk 3, ha megnézem, így. Hát akkor itt egy ilyen oszlopdiagram jelentkezik, a negyedikben, a harmadikban van 4,
és aztán jön a következő 2 és 1. Így. Kaptam ezt az oszlopdiagramot. Ez a gyakoriság hisztogram, látjuk. Itt vannak a F1, F2 és így tovább. Ez a tulajdonság megjelenik. Na most, ha lenormálom az összes mérés kísérlet számával, akkor jön a 2-es relatív gyakoriság. Jegyezzük meg, hogy tulajdonképpen rátekintve erre az áblára, egy kicsit azt látjuk, hogy mi a hajlandósága a mérési eredménynek valahol elhelyezkedni. Ugye, ahol az oszlopdiagram magas, ottan többen helyezkedtek el, az az ingadozási középhez hasonló valamilyen jellemzőt ad. És hát látjuk a szóródásnak és az alakulását, hogy itt van tulajdonképpen ez a bizonyos rendszer, amit elsőnek bevezettünk, ki lehet számítani hozzá a szórást, stb. Na, a relatív gyakoriság hisztogram ugyanígy kezdődhetne. Fölveszem az X-et, és azt fogom mondani, van itt egy FR, relatív gyakoriság. Akkor ezek az értékek kisebbek lesznek, valahogyan nézni kellene, hogy milyen. Minden esetre itt van az 5 darab intervallum most is, ami, hát, ha akarom, ekvidisztáns, és itt a vége lezárt. Így. És akkor mennyi lenne? Hát mennyi volt nekem itt az N-nek az értéke? 2, 3, 5, 9, 11, meg 1, 12. Hát akkor egy valamilyen törtérték lesz, 2, 12, 1, 6-od. Ha itt vettem volna fel az egységnyi értéket, akkor valahol itt lehetne meghúzni ezt az értéket, lenne 1. Oda persze nem fog fölmenni ez sohasem. Aztán ugye lenne itt egy magasabb érték, így egy kicsit még magasabb, visszajön, és így. FR1, delta X1-ben, delta X2-ben FR2, végül delta XM-ben F relatív M. Mit tudunk? Summa FRI egyenlő 1. Tehát ezeknek a oszlop magasságoknak az összege most egységi kell, hogy legyen. Úgy nagyjából ki is kéne jönnie, hogy van itt egy nagyobb, ezt hozzáfűzöm, aztán van 2 kisebb, és még ez a kicsi. Hát ha jól rajzoltam volna, akkor pont kijönne. Summa FRI I egyenlő 1-től N-ig egyenlő 1. Na, rendben van, most jön a relatív gyakoriság sűrűség, mint a harmadik jellemző. Megint figyeljük meg, hogy érezzük a elhelyezkedési hajlandóságát a mérési eredményeknek, itt torlódnak, valahol itt a középérték is. Hármas, re gyaksűrűség, hisztogram, ezzel kapcsolatban még egy ábrasorozatot fogok mindjárt a másik táblán mutatni. Tudnék, el szeretnénk jutni a harang görbéhez, ahhoz a Gauss eloszláshoz. Meg fogjuk tenni. Itt lesz az F relatív gyakoriság sűrűség, FRS. Itt voltak az intervallumok. Mérési eredményeinket ki tudjuk értékelni. Kiszámíthatjuk az előző relatív gyakoriságokat. De most osszuk le az intervallum hosszával, és hasonló ábrát kapunk, így néz ki ez is, ugye, valami ilyesmi. Itt vissza, és még egy kisebb, így. Na most azonban mondjuk azt, hogy itt volt a delta x1, itt lesz egy delta xi. azt mondtam, hogy van egy területi, nézzük csak, itt ide lett írva, területi, mi van itt feltéve? A relatív gyakoriság, és el van osztva még delta x i-vel, és meg is van szorozva. Akkor tulajdonképpen ez a kis terület úgy néz ki, hogy delta x i, és ez a magasság, ez mennyi? Ez pedig pont a fi per n-szer delta x i. Egy téglalap terület adódik alap delta x i szorozva a magasságával. Tehát ez a bizonyos ter i, ezeknek az összege lesz majd egységnyivel egyenlő. Olyan diagramot készítettünk tehát, amely görbe alatti terület, értem ezen a függvény grafikonja és a vízszintes tengely között bezárt területet, az egységnyi lesz, definíció szerint. Na most ezt, mivel a mérési eredmények nem ilyen osztályokba kényszerítve jelentkeznek természetüknél fogva, hát valahogy úgy kell finomítani, hogy ebből jöjjön ki egy szép az elhelyezkedésre természetéből fakadóan jellemző elosztáskép. Ez lesz majd a Gauss-féle haranggörbe, ez a bell curve, igaz? Ez lesz belőle. Ez itten a ter i, még ide írom. És akkor készíteni a sűrűségfüggvényt. A sűrűségfüggvény. Származtatása. Hát kérem szépen, két dolgot kell csinálnunk ügyesen. Két mozzanatot tudunk elkülöníteni. A kettő a következő lesz. Akkor tudok egy finomabb lépcsőzést kapni, ha a delta x-eket csökkentem, igaz? Tehát több felosztás elemet fogok alkalmazni, egyre kisebbeket. Na most figyeljük csak, utaltam rá az előzőekben, ha én ezt megcsinálnám, és nem növelném a mérések számát, maradna egy csomó foghíjas elem, amelyikben nulla mérési eredményes, igaz, a kicsiket vettem. Ugyanolyan hozmatak, és többet vettem föl. Tehát két mozzanat kell. Csökkenteni kell egyrészt a delta x-et, másrészt pedig növelni kell a mérések számát. Most ebben a gondolatkísérletünkben. Tehát mondom, két mozzanat. Egy. Delta x-i csökkenjen. Kettő. N növekedjék. Kettő együtt egy határátmenet során finomítani fogja a sűrűséghisztogramnak a lépcsőzését, és most tessék figyelni, ha a lépcsőzés olyan finom lesz, hogy a vonalvastagságomon belül kerülnek a lépcsők az egyes változásoknak, akkor nem is tudom észrevenni, hogy ott lépcső van benne. Mondjuk nekünk már most elég, most jött egy szép folytonos függvény, vonalvastagságon belül még valami van. Ugye ez még a határ elérése előtt van, mert ha végrehajtom a határátmenetet, akkor az tényleg szépen simává válik. Na hát nézzük akkor, ha az ember venné, ide jön négy diagram. Így. Kettő. Három. Négy. Négy lépésbe szeretném szemléltetni, hogy mi történik itten. Hogy lesz? Itt a végén már kijön nekünk a sűrűségfüggvény, a Gauss-féle haranggörbe. Itt lesz nekünk feltéve FRS. Mindegyikben FRS lesz, kivéve az utolsót. Ez lesz az első, második, sorfolytonosan. 3-4. Itt már F-et írok, index nélkül. Ez már a sűrűségfüggvény lesz. Na próbáljuk konstruálni akkor. Mi történik? Mondjuk vettem 5 felosztás elemet. Itt van. A végét lezárhatom. Ez volt a gyakoriság diagramomból számított sűrűségfüggvény, mondjuk így. Hisztogramja. Ezt kaptam. Ehhez tartozott egy N1 mintaszám. Annyi darab, igaz? De most azt csinálom, hogy a másodikba akkor azt fogom mondani, hogy N2 nagyobb N1, és közben azt fogom mondani, hogy elfelezem itt az intervallumot. Kétszer annyit veszek. Lehet? Lehet. Akkor most a következő fog adódni. Megnöveltem a mintaszámot. Itt csak magamnak húzok egy vonalat abból a célból, hogy körülbelül jót rajzoljak. Ilyesmi fog kijönni. Valami ilyesmi adódik. Elég nagyra vettem azt az N2-t ahhoz, hogy nincsenek foghíjas dolgok. Alakul a dolog. Jön a következő, azt is felezni fogom most még tovább. Kérem szépen, mérnöki munkához a rajz szervesen hozzátartozik. Tehát tessék a rajzmunkát komolyan venni és szépen csinálni, és a szépséget fejleszteni a gyakorlás folyamán. Jó? Próbálom itt alatta még egyszer. Na most a helyzet az lesz, hogy már négy részre osztom. Tehát. Növeltem a mintaszámot, és csökkentem a felosztást. Itt most már csak így fogom csinálni, nem rajzolok bele intervallum végeket. Tudjuk, miről van szó. Feleztem, tovább feleztem. Ezt kaptam. Ehhez fogom a megnövelt mintaszám alapján elkészíteni. Na, magamnak itten próbálom utalni, hogy hogy legyen. Itt van. Lehet kisebb ingadozás itt közötte, még, de alakul valahogy ez. Alakul, lehet, hogy van benne kisebb ingadozás, azt majd a mintalétszám növekedésével ki fogjuk szűrődni itten. Hát kérném, így csináljuk. Na, ha hunyorítunk, már kezd alakulni, nem? Most még gondolatban a N3-tól végtelenig emeljük a mintalétszámot, gondolatba lehet, és a delta X-et minden határon túl csökkentjük. Mi lesz a helyzet? Én már csak a végeredményt rajzolom meg. Itt az történt, ha kinagyítanám, ez az, amire utaltam gondolatba, ugye? Még a végtelen előtt vagyunk, még van benne egy kicsi, jó? Aztán innen a végtelen felé megyünk, akkor teljesen kisimul. Na most tessék figyelni pillanatra, minden esetre az összterület, ami itt volt, az mindig egységnyi. Itt is. Ez N1-ig ment. Mondjuk odaírom azért. Itt vannak a területek, ugye? Úgy. És akkor itt meg könnyebb a dolgom. Ez az egész görbealti terület egységnyi. Hát a görbealti területről tudjuk, hogy az egy integrál, lehet, hogy még így nem vettük, de most meg fogjuk majd nézni. Itt is persze. Summa per i. I megy 1-től N2-ig. Egyenlő 1-jel, persze. Integrál, teljes szám egyenesen, fx dx egyenlő 1. Hát már is látjuk a határozott integrálnak egy alkalmazását, ami később majd döntő lesz a tanulmányok során, de most is beugrott. Na most beszéljünk erről a görbéről, milyen ez a görbe. Ennek van szintén középértéke. Itt lenne egy m-mel jelölt érték, nyugodtan mondhatnám, hogy ez itten az mx. És kérném szépen, van ennek egy inflexiós pontja, mit jelent az? Inflexiós pont olyan pont, ahol a... Mit mondanánk rá? A... milyen? Halljuk. Nem értettem jól, mit mondtak. Így van, a görbület előjele megváltozik. Tehát ez egy jellegzetes pont, ránézésre mérnöki szemnek föl kell ismerni, próbálj gyakorolni, jó? Ez a távolság jellegzetes jelentése lesz majd ennél. Ki fog derülni, hogy ez dx. Tehát pont az elméleti szórás. Gauss sűrűségfüggvény. Haranggörbe. Haranggörbe. Hát kérem szépen, nyilvánvaló, hogy megadható egy képletszerű utasítással. Fx egyenlő. 1 per dx-er. Négyzetgyök 2 pi. Nem csalás, nem ámítás, de annyi. És az exponenciális függvény belép a logaritmus, természetes logaritmus alapja, e ad mínusz x mínusz mx a négyzetem per 2 d négyzet x. Ez a függvény, ha x szerint kiszámolják a értékeket, szépen kihagyja a harang görbét. Na mostan, hát ez a terület, ez valószínűséget ad. Az, hogy egységnyi valószínűsége van ennek a teljes területnek, az annak a kijelentésnek felel meg, hogy valahova esni fog a mérési eredményem. Ha én most beszűkítem, hogy a középértéktől jobbra-balra milyen távol nézem a bekövetkezést, akkor a következőt lehet mondani. Tehát P. Szépen írják, rajzolják, mert így nem fog menni a dolog. Mx plusz. Kérem szépen, azt írtam most föl, hogy a középérték körül két szórásnyi tartományban, itt van egy szórás, itt van a második két szórás, tehát itt lenne az m plusz 2 dx, itt lenne az m mínusz 2 dx, ebbe a tartományba, amit itt most megrajzoltam, ebbe körülbelül 95%-os valószínűséggel beleesik az összes mérési eredmény. Ha most hármat vennék, akkor még nagyobb ez a valószínűség. P ez valószínűség, probability. Vagy probabilitás, hogyha latinul nézném. X eleme mx minusz 3 dx, minusz 3 szigma, ha szoktuk mondani a d helyett szigmát, és mx plusz 3 dx, az meg 0,998. Hát gyakorlatilag egységnyi a valószínűsége ennek. Hát mi a műszaki gyakorlatban ezt a plusz-minusz két szigmát szoktuk úgy jónak tartani, hogy akkor a 95% az már nekünk jó lesz, hogy mérnöki szempontból. Hát persze nem minden feladathoz, ahol nagyon kiszűrt a dologot, a három szigmával kell dolgozni. Rendben? Tehát így ez a kérdés megy, és akkor most jöhetne az, hogy milyen eljárást kell egy mérés kiértékelésnél folytatnunk. Hát ez többé-kevésbé a gyakorlatokon talán látták is. A következőt mondom. Tehát gyakorlati eljárás. Mit kell csinálni? Mérés kiértékeléskor. Első lépés, megvan a mérési eredmény. Hát a mérést végrehajtjuk. Megvannak a számértékek. Műszerről leolvastuk, hibával terhelve, és így tovább. Második lépés, átlag számítása. Megpróbáljuk az ismeretlen pontos értéket a várható érték becslésével meghatározni. X-en átlag, 1 per n-szer, szumma xi, i egyenlő 1-től n-ig, közel egyenlő x pontos. Hát ezzel lényegében meg lenne a ingadozási középre nézve végzett tájékozódás. Harmadik, számítom a SN csillagot, nevezőbe n-1, torzítatlanság érdekébe, számlálóba a mérési eredményeket az átlagból, mert a várható értéket nem ismerem, csak a becslését levonom, i egyenlő 1-től n-ig. Megvan. Negyedik lépés. Keresem azt az intervallumot, amelybe 95%-os valószínűséggel a mennyiségemben van. Például fogom azt az i egyenlő x-en átlag mínusz 2-es csillag, PI, ugye ez a dupla szárú P, ez a valószínűség, a probabilitás. Nem tévesszük össze a teljesítménnyel még, mert később majd lesz a tárgyalásunkban. Közel egyenlő 0,95. Hát ez a dolog adódik. Még egyetlen megjegyzést teszek, az a következő. Egy ötödik. Az XN átlag mint valószínűségi változó. Szórása. Kérném szépen, a sigma xn átlag az nem más, mint közelítőleg sn csillag per négyzetgyök n. Mit akarok ezzel mondani? Azt tudom ezzel megmutatni, amire valahol, de már nem is itt volt, hanem még az előző szünet előtti táblán, ha ide fölteszem a sűrűség függvényét az x-nek, és föltenném azt a szórást egy másik Gauss-eloszlással, az átlagnak a sűrűség függvénye valahol itt helyezkezne el, f, x, ide kéne írni xn átlag, x. Mindegyiknek a területe persze egy, ez azért ilyen magas, mert szűkebb. Ennek itt lenne a szórása az egyik érték, a szigma, a másiknak pedig ez az SN per N. A középérték sűrűség függvénye. Megtehetem azt az indiszkrét kérdést egyébként majd az EH-ba. Megkérdezem, hogy az átlag 95%-os valószínűséggel hol helyezkedik el. Bizony. Mit kell csinálni? Kiszámítják az SN csillag per gyökennel az átlag szórását, igaz? És az átlaghoz plusz-minusz kétszer ezt az új szórást téve, az átlagnak a bizonytalanságára az lesz jellemző. Amit elsőnek mondtunk, az magára a mérési eredmény. Az átlag az egy stabilabb, az a középértékhez, ugye, közelebb helyezkedik el, bármint a várható értékhez, gondolom. Na, hát kérném, kedves hallgatóim, a múltkor avval fenyegettem önöket, hogy a mai nap új anyagot mondok. Mondtam új anyagot? A válasz?
Igen.
Igen. Na, jövő héten folytatom. Azt jó.